itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Kovászna megyei kommandóra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Kovászna várostól 18 kilométerre délkeletre, a háromszéki havasokban, a Nagybászka völgy tágulatában, a Kupán, Taplica és Rozsdás patakok találkozásánál fekszik. Ma Kovászna megye, de az is lehet, hogy az ország legmagasabban fekvő települése. Hivatalos mérések szerint 1017 és 1068 méter magasan helyezkedik el a tengerszint fölött, a hajdani székely határőrségi, későbbi fakitermelő helyből alakult. A kommandó helynevet az osztrákoktól örökölték, magyarul parancsnokságot jelent. Az emberlakta település 1889-ben létesült, és egyszerre kezdett el lélegezni fűrészgyárral, a kisvasúttal és a Kovászna kommandó siklópályával. Kommandó valamikor vicinális vasúttal, ma közúttal van összekapcsolva a hozzá legközelebb eső településsel Kovásznával, vagy ahogy ők mondják, a lenti világgal. Természeti szépségekben gazdag a környék. Mindenütt meseszép fenyőerdők, kristálytiszta patakok, kiestisztások. A vasútbarátoknak nem kell különösebben bemutatni ezt a helyet, hiszen mindenki tudja azt, hogy Kovásznáról indul a Tündérvölgyön keresztül az egyik leghíresebb keskeny nyomközű erdei vasútvonal a Kommandó felé, és itt található Európa utolsó erdei vasúti siklópályája. Igaz, hogy romokban, de még így is igazi turista látványosság. Kedvelt üdülőhely, hegyi túrák kiinduló pontja, sípályája is van. Délkeleti határában számos védett növényfajt őrző tőzegláp található. 2011. augusztusában a Kommandói Általános Iskola a falunapok alkalmából ünnepélyes keretek között felvette a Horn Dávid nevet.
Kommandó háromszék legmagasabban fekvő települése.
Itt Kommandón nem fogytunk annyira, mert néha még haza-haza költöznek.
A táj téli-nyári varázsa azért csalogatja a vendégeket.
A kényszerrel megalakított határőrezletnek itt volt a parancsnoksági székhelye.
Eszem magában sincs, hogy elmenjek. Én szeretem itthon, bízunk benne, hogy nem kell elmenjünk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi Istvánt és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Békesség Istentől Nagy István Zoltán református lelkipásztor Kommandóról. Szeptember 3-án múlt 2 éve, hogy ide költöztünk a kedves feleségemmel, akkor még csak, azóta bővült a család 2 szép egészséges kisgyermekkel, Jancsi jött előre, és Juliska követte. Nagyon sokan nem hitték el, hogy Jancsinak és Juliskának neveztük őket, de hát itt lakunk az erdő közepén, úgyhogy nagyon találó ez a név. Vicces, ugyanakkor lehet, hogy ők nem fogják annyira értékelni, de ez már így maradt.
Jemesebeli parókián?
A parókia az akkor készült el, mielőtt felköltöztünk volna. Az erdélyi egyházkerületben a legújabb parókián lakunk, és mesebeli, mert a falu szélén van, mellettünk hegyi patak folyik, szomszédok nem igazán zavarnak, nincsenek, és mesés az egész környezet, a mesebeli parókjának is lehet ezt nevezni, igen.
Én, ha jól tudom, a tiszteletes úr kolozsvári születésű. Hogy került Kommandóra? Volt valami kapcsolat a Kommandóval, vagy ezt így hozta a sors, hogy ide helyezték, és akkor jött?
Úgy látszik, hogy Kommandónak van egy ilyen hagyománya, hogy kolozsvári lelkészeket fogad. Volt egy nagyon jó barátom, még mindig nagyon jó barátom, aki kommandói lelkész volt közvetlen előttünk, és általa jöttünk el többször is Kommandóra imahetet tartani, gyerekvakációs bibliahetet tartani nyáron. Így történt az, hogy ellátogattunk teológusokként legalább 4-5-ször Kommandóra, meg magánúton kirándulás révén eljöttünk még 2-3-szor, úgyhogy elmondhatom azt, hogy nem teljesen idegenként érkeztem Kommandóra, hanem azelőtt jóval fent jártunk, és ismertük már Kommandónak szépségét, előnyét, hátrányát. Érdekes az, hogy amikor kirándulni jön fel az ember vagy látogatóba, az teljesen más, mint amikor ide költözne. De amikor a püspök úr felajánlotta, hogy Kommandóra is jöhetnénk szolgálni, akkor habozás nélkül elvállaltuk, mert
tudtuk, hogy a szolgálatra jelentkeztünk, ezt vállaltuk, ezt a hivatást, és nagyon visszatetsző lett volna magunkkal szemben is, hogyha akkor, amikor kell menni, akkor meghátrálunk. Úgyhogy így történt, hogy feljöttünk a hegyre, és azóta is itt végezzük a mindennapi szolgálatunkat feleségemmel együtt. Ő is teológiát végzett, úgyhogy óriási segítség ez számomra. Nagyon sokan el is mondják az idősek közül, hogy sokat imádkoztak, hogy lelkésze legyen komandónak, és az Úristen megáldotta nem is egy, hanem két lelkésszel a gyülekezetet.
Milyen a komandói ember? Milyen a hegyi ember?
Első látásra ridegnek tűnik, tehát minden hegyi ember általában távolságtartó, viszont ez nem csak hegyi emberre, általában székely emberre is jellemző, viszont hogyha megismerik, megszeretik az embert, akkor nagyon a szívükön hordozzák. Én el tudom mondani azt, hogy nem volt mindig könnyű a megismerkedés, viszont az elfogadás és a befogadás után teljesen átértékelődnek különböző kapcsolatok, és teljesen másképp látja az ide költöző ember a komandói embert.
Fiatal volt az előző lelkész is, ő most a pávai református lelkész Pop Levente, fiatal a mostani lelkész is. A közösség, ha fiatal a lelkész, jobban odáll az egyház mellé?
Sokszor van előnye is, és hátránya is, hogy ennyire fiatalok vagyunk. Nagyon sokszor, amikor vendégek érkeznek, és meg kell jelenni a polgármester úrral, elmondják azt, hát ilyen fiatal a lelkész, én mindig rávágom, hát ha ennyit telt el, nem tehetek róla. Van ennek óriási előnye a fiatalok és a gyerekek számára. Nagyon sok fiatalt már ismertem az előző lelkész idejéből, nagyon sok programunk ugye a fiatalokat és a gyerekeket szólította meg, amikor feljártunk. Így könnyű dolgom volt, mert mindenki már ismert, és tudta, hogy szumópap fog érkezni, mert ez az én becenevem, és ennek örültek, és nagyon vártak. Főleg azért, mert beszolgálás idején az IKE az meghátrált, elmaradt, és így alig várták, hogy újra kezdhessük a munkát. Sajnos nagyon fogynak a fiataljaink, mert a külföldi csábítások azok itt is meghozzák a gyümölcsüket, és ez meglátszik nagyon az IKE bibliaórákon is. Viszont az itthon maradott fiatalokkal nagyon talál a szó, és elmondhatom azt is, hogy komandon a legbuzgóbb és legaktívabbak azok nem is csak a fiatalok, hanem főleg a gyerekek, mert a vallásórák azok kihagyhatatlanok. Kijönnek vallásórára, mindenféle program leköti őket. Én nagyvárosból érkeztem, mindig elmondom azt, hogy Kolozsváron a gyereknek, hogy megfogjad, legalább egy olyan almát kell adjál, ami valami készülékre rá van rajzolva. Itt egy piros, egészséges alma még mindig felpezsdíti az életet és felcsillantja a szemeiket, úgyhogy ez egy külön élmény és egy olyan óriási ajándék, amiért csak hálásak lehetünk.
Milyen a presbitérium?
A presbitérium az édesvegyes, ahogy én mondanám. Hál' Istennek vannak tapasztalt idős presbiterek, és óriási odaadással végzik munkájukat, de ugyanakkor vannak fiatal presbitereim is, akik már a mostani világ apró morzsáit is becsempészik, és a gondolatmenetnek, a hozzáállásnak a mostani jellegzetességeit is tükrözik, és ugyanakkor nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon jó arányban vannak asszonytestvéreink is a presbitériumban.
Milyen a hitélet a komandói reformátusoknál? Mennyire vallásos ember?
Nagyon nehéz volt nekem megszoknom Háromszéket elsősorban, mert Kolozsvárról érkezve telt templomoknak prédikálunk ott. Itt a székely ember nem annyira templomba járó, tehát ez nem egy szégyen, ez egy tény. És kezdetén a mi templomlátogatottságunk is megnőtt, van ez a kezdetleges lelkesedés, ami meglátszódott, ez körülbelül egy évig tartott. Azóta stabilizálódtunk, nem azt mondom, hogy nagyon jó a templomlátogatottságunk, de nem romlott, ennek örülök, viszont nem annyira templomba járóak. Nem azt mondom, hogy nem vallásosak, mert például amikor családlátogatni kell menni, akkor nagyon nagy szeretettel fogadnak, várnak, óriási élmény számukra, könnyes szemmel hallgatják az igét, könnyes szemmel imádkoznak, és ez óriási lelki ajándék számukra. Viszont a templomba látogatottság az nem annyira elterjedt. Volt olyan, amikor 18-an voltunk vasárnap templomba, és az megelőző szombaton 28-an voltunk vallásórán. Viszont ha valami esemény történik, akkor megtelik a templom. a segítségben megnyilvánul az ő vallásosságuk, hitük, mert hogyha valamire készülünk, hogyha adakozni kell, vagy közmunkára kell jönni, akkor nagyon szép számba megjelennek, és nagyon szívügyük a templom, a parókia, a templomkert, és amiben tudnak, segítenek.
Milyen a keresztelések és a temetések aránya? Fogy a komandai reformátusság?
Azt kell tapasztaljuk, hogy egyre többet temetünk, és kevesebbet keresztelünk. Elmondhatjuk azt, hogy itt komandon nem fogytunk annyira, mert néha még haza-haza költöznek, de ugyanakkor hagyománya van annak, hogy akik elszármaztak komandóról, a gyerekeiket itt szeretik megkeresztelni, és akkor így azt mondanám, hogy az arány az majdnem egyensúlyban van, viszont mint bárhol máshol magyar lakta területen több az elhalálozás száma, mint a keresztelők száma.
A reformátusok mellett más vallásúak élnek-e?
Igen, itt komandon fele-fele arányba vagyunk szinte a katolikusokkal, viszont ez nem érződik. Nagyon sok vegyes házasság van vallási szempontból, és nagyon sokan éppenséggel abba a templomba járnak, ahol épp istentisztelet vagy mise van, közkedveltek az imahetek. A gyerekeknél meg szinte nem is lehet tudni, hogy melyik református, melyik katolikus, mert annyira összenőttek. Sokszor vannak olyan katolikus gyerekek vagy fiatalok, akik KT órára is eljárnak, holott ők nem kell konfirmáljanak, de a barátokkal ellátogatnak.
Plébános is itt lakik helyben?
Nem, a plébános úr az Kovásznáról jár fel, két hetente szokott feljönni, és két hetente tart misét, valamint a szükséges alkalmakat vagy temetéseket, azokat mindig intézi a katolikus ágról.
Két kisgyereke van, említettük az interjú elején. Meg lehet-e maradni komandon hosszú távra lelkésznek?
Én azt szoktam mondani mindig, hogy soha nem álmodtuk volna, hogy komandóra kerülünk. Ez az Úristennek a munkája. Nálunk is volt számos gyülekezeti ajánlat, meg lehetőség, és végül komandon kötöttünk ki, ami 360 kilométerre van az otthonunktól. A feleségem otthonától meg 700-ra, ő magyarországi születésű. Én el tudom mondani azt, hogy a mostani helyzetben, amikor gyerekneveléssel kell foglalkozni, nincs ideálisabb hely, mint komandó. Egy tiszta levegő, egy barátságos környezet, egy nyugodt környezet. Nagyon sokszor sokan megkérdik, hát mit csinálunk mi ott fent a hegyen? Elvégezzük a munkánkat, és ugyanakkor minden időnket kitölti a másfél éves és az 5 hónapos kisgyerekünk, úgyhogy nem panaszkodunk ebből a szempontból.
Mit kell tudjunk a református templomról? Mikor épült? Hogy néz ki? Hány férőhelyes?
A református templomnak igen érdekes története van. Eleinte komandóra is Kovásznáról jártak beszolgáló lelkészek, majd Boné Barna barátosi tiszteletes úr költözött fel először komandóra, mint helybeli lelkész, és az ő idejében épült a református templom helyébe egy sorház volt, és eleinte ima házként szolgált, majd ugye a régi rendszer szorításai között is sikerült úgy megépíteni a komandói templomot, hogy építgették a falakat, a régi falakat meg nem dönt le, úgyhogy valahogy kiépült abból a házból a templom egy csoda képpen, és azóta már nem csak mint a református imaház funkcionál, hanem templom már nőtte magát. Ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 160-180 férőhelyes a mi kis templomunk, nagyon látványos, hiszen teljesen faburkolatú, és a templom előtt azóta már megépült egy harangláb is, ami teljes mértékben fából van, úgyhogy nagyon képbeillő, és illik itt a komandói fenyves tájhoz.
Délben van harangszó? Minden délben?
Igen, minden délben van harangszó, valamint amikor haláleset van, akkor reggel is és este is van harangszó.
Orgona szó van-e az istentiszteleteken?
Ezt mindig mosolyogva mondom, hogy ha hoznak kántort, akkor mindig van. Sajnos helybéli kántorunk nincs, orgonánk az van, egy elektromos orgonánk, viszont amikor olyan barátaink érkeznek, vagy ismerősök, akik játszani tudnak, akkor mindig megszólal az orgona.
Amúgy énekes közösség? A komandói?
Elmondhatom azt, hogy eléggé énekes közösség, főleg az idősebbek nagyon szeretnek énekelni. Van egy pár pillér a gyülekezetnek, akik viszik az énekszót. Ha ők hiányoznak, akkor elég nehéz dolgom van, mert akkor csak én kell vezessem az éneket, és kevés a segítségem, de igyekeznek. És hál' Istennek itt is már az új énekeskönyvet használjuk, és nagyon szeretettel énekelnek mindannyian.
Szabó Mária vagyok, helytörténész, komandóról.
Szabó Mária mindenesít komandó, mondhatjuk ezt így, mert ha valahova kell valamilyen információt adni, kit hívunk fel? Szabó Máriát. Itt beszélgetünk a múzeumban. Mit lát az, aki betéved ide a múzeumba?
Jelenleg a helytörténeti teremben vagyunk, kezdődik a földrajzi jellemzőkkel, ugye Komondó háromszék legmagasabban fekvő települése, földrajzi mérések szerint 1017, 1068, 1048 méter magasan. Ebből kifolyólag ugye nagyon gazdag kőzetekbe ez a része a Kárpát-kanyarnak. Ezt a kőzettani gyűjteményünk bizonyítja, többféle kőzetünk van, krétakori hallányomatos, fosszilis, pektines, pirites, homokos, tehát nagyon-nagyon sok kövünk van. A Szegedi Csemete Egyesület munkatársai gyűjtötték a köveknek a nagy részét, de azt is elmerem mondani, hogy azután a tavaly és ebbe az évben besegítettek más háromszéki geológusok is, akiknek nagyon tetszett ez a kőzettani gyűjteménye a múzeumnak. A múzeumnak a másik részlege az a flóra. Komondó délkeleti részén található tőzeglából kerültek be ezek a növények. Tudjuk, a tőzeget az illegálisan a kommunista rendszerbe kitermelték. Egy 10 hektáros tőzeglában nagy kárt csináltak, jelenleg 3,5 hektár van, természetileg védett rezervátum céllal, de sajnos nem lehet tökéletesen megőrizni, nincs pénz, hogy ott a kerítést most újra csinálni, bejárnak az állatok, elég sokszor kárt tesznek a lábat. Én most hiába mondom azt a rádióhallgatóknak, hogy jöjjenek, mert például van újaskó, bor, vagy tőzegrozmarin. Ha szerencséjük van a biológusoknak, akkor találnak, s hanem a tárnak már lerakták, mert olyan is volt, hogy kijöttek Kolozsvárról, s nem kaptak belőle. Tehát elég sokat vonz ide a múzeum. Ahhoz képest, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, elég nehezen indultunk, és elég kevés volt, most elég sok mindent lehet itt látni.
Köszönhető ez Marikának, mert a szemétből is összegyűjtött sok mindent, és átmentett az utókornak.
De ugyanakkor, ahogy a Marosi Rádióban elmondtam, azután nagyon sokan bejöttek, nagyon sokan nem tudták, hogy mit is lehetne kitenni. Szükség volt arra, hogy lássák az emberek, hogy mi van. Amikor bejöttek utána, már, ó, hát nekünk olyan van otthon, ó, hát hányódik, hát majd odaadjuk. És így gyűlt össze adományból nagyon sok minden.
Néha jó szolgálatot is teszünk mi rádiósok.
Hát én őszintén mondom, ennek köszönhetően nagyon sokan a fényképeket ideadták, vagy van olyan is, hogy így lemezre fölmásolták, s elkészítették, úgyhogy jövőre készülünk egy ilyen bővítési menettel itt a múzeumban. Nekünk még volna 7 helyiségünk, és nagyon kellene most már, mert nem férünk, nagyon-nagyon sok a tárgy. Majd egy kicsit, ha jobban szét tudom rakni, akkor lesz ilyen virtuális kiállítási részlegünk is. A gombás tárlóval kapcsolatosan annyit, hogy ott a nyári gombákból van egy ízelítő ilyen liofilizált gombák, de tönkrementek a 10 év alatt, azt is a csemetések csinálták, és most nincs anyagi lehetőségük, hogy felújítsák a tárlatot, ezért van letakarva, tehát a tárlat rendezés alatt áll, de van egy taplós kiállítás. Ugye ez a taplós fa, ez annak köszönhető, hogy vannak a tárlóban a szilofág rovarok. A rovarok 3 fázisban lerágják a fát. Van egy előrágás, egy szitarágás és tarrágás. Miután a tarrágással végeztek, a fa megjelenik a gomba. Nincs egy fán ennyi fajta tapló, de ha a fán a gomba megjelent, akkor a fa halálra van ítélve. Az lehet fekete laska gomba is, vagy pisztrisz gomba. Azt jelenti, hogy a fa el fog pusztulni. És ez a taplós kiállítási jelleggel van, ugyanúgy, mint túlfelől a favágószobában mondani valós falvédők, hogy nem volt egy házban annyi falvédő, de kiállítási jellege van, és itt a gombáknak van a kiállítási jellegük. A másik részén találhatók ugye a hüllők, a Komondó kététői hüllői szintén a természeti kincseink tárlathoz tartozik, azt is a csemetések gyűjtötték össze, és alkoholba vannak tartósítva, tehát nem élnek. Egyébként a gyerekeknek az a kedvenc részlegük, amikor megérkeznek, ők legelőre oda mennek. A helytörténet az ugye képekben van, időrendi sorrendben van feltéve. Ugye középen van Komondónak a hely neve, Komondó tudjuk, hogy a 2. határőrezred időszakából örökölte a nevét, az 1764-es madéfalvi öldöklés után a kényszerrel megalakított tudt, határőrezrednek itt volt a parancsnoksági székhelye. Tehát magyarul parancsnokság, németül kommandó, kommandament, azért kétem, és azért kommandó, mert az osztrákoktól örököltük.
De most látjuk egyemmel is írva.
Szóhelyes fogalmát nem ismerő székelyek az egyik embetűt lekoptatták. Ez az igazság. Én nem vagyok nyelvész, de utána lehet járni. Én utána jártam több mint 30 irodalmi forrásba, lexikontól megkezdve, idegen nyelvű szótárok, stb. És mindenütt úgyis, mint közszó, és úgyis, mint helynév, mert még van helynév, jelzem az osztrákoknál, kommandó. Mindenütt kommandó és kétem. Találkozunk kommandó esetében olyan hely leírásokkal is, hogy kommandó. Nekem is van olyan, hogy kommandónak van írva. Nagyon sok képes lapon kommandó van. De találkozunk olyannal, hogy például a román nyelvűn 1936-ban kaptam meg kommandó a községi rangot, és akkor, amikor megjelent a román nyelvű leírás, úgy van írva, hogy kommandau. Úgyhogy itt nagyon sokféle változatban próbálták lefordítani, eldeformálni a nevet, ugyanúgy, mint ahogy a 30-as években az első román világban nagyon sok székelynek a nevét is lefordították kötelező módon, mert én, amikor a nagy bővített monográfiámot írtam, és így a nevekkel, mert ugye kommandó népessége 9 féle etnikumból tevődik össze, én próbáltam a nevekkel bebizonyítani, hogy ez igenis így létezik, és nagyon sok helyen a nevek le vannak fordítva. Van egy dokumentum, hogy a jegyző kötelező módon románul kellett beírja a gyereknek a nevét. Tehát a szülő megjelent, azt mondta, hogy megszületett a fiam Sanyika, a jegyző kötelező módon írta Alexandru, vagy Alecsandru CS-sel, melyik hogy, de a piroskánál is van olyan, hogy Rosikának van írva. Nem paraszt kívánok, hanem Rosikának.
Aki kommandóról hall, annak mindig a sikló jut eszébe, meg a kisvonat.
Mondjam úgy, hogy a vasút hozta a települést. Ezt tudni kell, hogy a helynév az 1764 utántól, de az ember lakta település az a faipar fénykorába jelent meg. Tehát 1886-ban vásárolta egy felvidéki zsidó Horn Dávid a környező 14582 kataszteri hold erdőt. Alakította az első fatelepet tőlünk 6 kilométer Gyulafalva néven, és rá egy évre kérvényezte a magyar államtól, hogy az úgynevezett kommandón egy gyártelepet létesít, és a vasutat végigviszi, úgyhogy kommandót, a falut, a vasut hozta. A magyar állam koncesszionálta, 1890-ben úgy jelenik meg, hogy a magyar állam 60 épületet koncesszionált, a vasutat, a vonalvezetést és a gyártelepet. Úgyhogy azért lettek itt ezek a hosszú sorházak, baraklakások, mert egy olyan lakásba beköltöztetett 40 családot, és az csak egy épületnek számított. Tehát abból alakultak ki ezek az egysejtő favágószobák. Na most a vasút, amikor az élet itt elindult, avval kezdődött, itt látszik, az állomás négyvágányos volt, 68 kilométer iparvasút épült Horn Dávid idejében, 1890-re elkészült a sikló, az első sikló, a Kovásznak kommandói siklópálya, az világ szinten a harmadik siklópálya volt. Az első ugye a lyoni, a második a budapesti, és a harmadik a Kovásznak kommandói. Európa szintén egyedi műemlék lehetne, ha nem tették volna tönkre. Az élt a legtovább. Tehát a legtöbbet ez a siklópálya működött, mert 1890-től ugye 2000-ig működött. 110 évet működött ez a siklópálya. Az első és az utolsó is volt, mert utána még építetett egyet Horn Dávid, a Góri siklót. Ugye ő eladta a vállalatot 1898-ban Grödeléknek. Grödelék szintén zsidó emberek voltak, de ők olyan szinten már nem fejlesztették. Horn Dávid háromvárosias kinézetű fatelepet létesített, közfürdő, gőzfürdő, villannyal ellátott munkás és tisztviselő lakások voltak, orvosi ellátás volt, kórház volt, patika volt, iskolák, azért viseli a kommandói iskola például az ő nevét, mert iskolákot létesített, kaszinókat, de a kaszinókat azt nem úgy kell érteni, hogy ruletteztek, hanem kulturális intézmények voltak. Ezeket mind Hon Dávid létesítette, na ő mikor eladta a vállalatot, Grödelék, ők már nem jöttek, hogy ilyen szinten fejlesztenek. Grödelék a haszon érdekében a vasutat azt kiépítették, ugye 200 kilométer volt a faipar fénykorában, 1924-re tehető komandónak a fénykora. Akkor 200 kilométeres iparvasút volt, ez a Grödel barokk idejében, és 4 siklópálya. Tehát volt a Kovásznak komandói siklópálya, a Góri sikló, és 2 Nyeruzsában. Mert ők még a nyeruzsai erdők kitermelése véget ott is vettek erdőrészt, a Grödel barokk ők mások voltak. És a 4 siklónak 4 működési elve volt. Érdekességként ezt kell tudni, hogy nem egyforma volt. A Kovásznak komandója az ugye kitérővel épült, a Góri sikló az drótkötélpálya, a nyeruzsai pedig az ingaforgalmú volt, tehát 2 szemben levő hegyre volt a 2 sikló felépítve, a gépház az egyiken volt, és akkor így, ahogy lejött a kocsi, alul koppancstú felül felnyomta, és középen egy 30 méter magas, 73 méter hosszú híddal volt összekötve. Azon a hídon 1938-ban óriási nagy baleset történt, 30 ember halt meg, bedőlt a mozdony. Tehát ez a komandói vasutasok életéhez egyébként hozzatartozik, hogy nagyon sok baleset volt, nagyon sok ember meghalt vasúti és mozdony balesetbe. Ennek következtében például a kommunista rendszerbe a 70-es évek elején a 15-ös egy Orestein Koppen gép a mozdony úristennek volt elnevezve. Úgyhogy mikor fütyült a mozdony, akkor mondták, hogy fütyül az úristen. De ezt szó szerint kell érteni, mert életet és halált osztott az a mozdony, és az a mozdony egyébként most a Bukaresti Hadtörténeti Múzeumban van kiállítva.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Meddig működött a kisvasút?
A kisvasút történelmi örökségéhez feltétlenül hozzatartozik az, hogy nagyban hozzájárult a vasút tönkremenéséhez, a siklópályák megszűnéséhez, elsősorban a 40-es bécsi döntés. A 40-es bécsi döntéssel kapcsolatosan röviden annyit elmondok, hogy Gyulafalva 3 kilométer miatt román területen maradt. Tehát komondótól 6 kilométerre van, de ugye behúzták a Töröspataknál a határt, és 3 kilométerét Gyulafalva román területén maradt. Ezért szűnik meg teljesen. 1960-ban Gyulafalván a temetőtest egyalulják. Lebontsák a Góri siklót, lebontsák a nyeruzsai siklókot, és az 1948-as leltáron már a 200 kilométeres iparvasútból csak 118 kilométer maradt. Tehát annyira már leszükítették, ugye, hogy az erdők átcsatolódnak a román részekhez. Komondói szerencsés helyzetben volt, itt középen megmaradt. Az államosítás után 48-ban 118 kilométeri parvasút szerepel, és a Kovásznak komandói siklópálya, és akkor még volt 7 gőzmozdony a 16-ban. De azt írja a leltáron, hogy a gördülő állomány nem képezi az eladás tárgyát, de úgyis mindent eladtak. Tehát a jelképes autonómiában mi még tulajdonképpen egész jól éltünk, mert a gépeket itt javították helybe. Viszont utána, ahogy bejött az, hogy el kell vinni Szász régénbe, Resica bányára a mozdonyokot, lassacskán mindent összeszükítettek. Aztán, ahogy ugye a gátereket is elvitték, mert 36 keretfűrész volt, vagy gáter, ahogy itt mondják, lett belőle lassan 8, aztán 6, most csak 3 van, a bükkgyár is megszűnik. Folyamatosan mondjam úgy, hogy a kommunista rendszerben elsorvasztották az egész iparvállalatot. Még 1980-ban volt 36 kilométer iparvasútja, de már az úgynevezett CFFE, tehát az utolsó állami vállalat, az erdei vasutak, már nem kötöttek a vasútra. Egyáltalán, úgyhogy a mozdonyok létszáma is leapadt háromra, jelenleg is ez a három megvan. Egy a Krausz, amit megvásárolt a megyei tanács, és két rossz mozdony leharcolt állapotba, resicák, csatlások, dobok nélkül, ott vannak a gépházban. Az a baj, hogy az utolsó vállalat, tehát a Brafor, vagyis a brassói erdészet kezébe került, egyáltalán már nem foglalkoztak. Semmire nem volt pénz.
Marika, utoljára mikor utazott Komandói Kovásznál ezzel a kisvasúttal, vagy vissza Komandóra?
Hát még az 1970-es években az út, az ugye a megyésítéssel készült, 1970-ben adták át, de én még középiskolás koromban avval utaztam. A vasúton a szállítás az 1980-ban szűnik meg tulajdonképpen, viszont a fakitermelés az megy tovább. A probléma az tulajdonképpen az 1995-ös széltörés volt. 2,5 millió köbméter szárpát kivárt a szél, és a Brafor az már nem vett fát, ugye, mindent eladtak Románia minden megyéjében, mi csak azt láttuk, hogy hordják el. 96-ban meggyúlt a Sikló, még utána újraépítették, már az is látszik a fotókon. 2000-ben megállt a gyár, megállt a vasúton a szállítás, megállt a Sikló, és az lett a kulturális örökség, tehát a megőrzésnek az eredménye, hogy mindent széthordtak. Az, amit most látunk, az csak a nem törődömségnek, a széthordásnak az eredménye. Sajnos lassan a Sikló már nem látható. Még egyik évben elmondtam egy műsorban, hogy addig lesz látható, amíg az erdő visszaveszi azt, ami az övé volt. Hát lassan visszavette teljesen, ami az övé volt. Ugye ott a vasúti hidat is elvitte a víz 2006-ban. Még annyit sem, hogy legalább egy pallót csináljanak, hogy ott fel lehessen menni, és azt a pályatestet kitakarítani.
Közben átjöttünk ide egy másik terembe, ahol a favágó szerszámokat látjuk. Amit használtak, az minden itt van?
Úgy nagyjából, amit az erdőben használtak, tehát a megnevezésükkel együtt, hogy capinas, milkas, vasencuks, micas, ezek a különböző megnevezések is hozza az ég, fabot, ugye, amivel ütötték annak idején a fát. Hát ennek az az érdekes története, hogy ez az iskolába volt a szertárba, és most, amikor meggyúlt, az iskola tüzet túlélte, onnan menekítettük ide a múzeumhoz. A hamuzsíros üst az az 1764-es évekből való, valamint itt az is megfigyelhető, ahogy elé van ugye készítve egy orvosi műszerkiállításnak a sinek, a mérleg, a kézmosós, a többi, csak kellene folytatni a termek. A másik teremben a favágószoba van, tehát az egysejtű favágóháznak az interiőrje, de ugyanakkor itt is kiállítási jelleggel vannak a kézi munkák, tehát ez inkább egy néprajzi kiállítási részleg, különböző eszközök, de azt elmerem mondani, hogy a tárgyak Komandóról vannak összegyűjtve. A kanapé, az asztal, a szekrény, a stelázsi, a székek, a varrotasok nagy többsége, az, hogy a mondani valós falvédők ugyanazok előfordulnak, mit tudom én, Marosvásárhelyen, vagy volt olyan, aki elment Marosvásárhelyre, és nekem adta, arról azt kell tudni, hogy ezeket a falvédőköt ugye a vándorkereskedők árulták, tehát nem lehet helyileg elkülöníteni, mert ezt felhozták ide hozzánk is. Itt Komondón többnyire az eltanult mesterségek voltak a divatosok, tehát a szomszéd azt, hogy megcsinálta, majd megcsinálom én is, kölcsönkérték egymástól a falvédőket, és hamvas tarisznyával másolták át. Az indigó az nagyon későn jelent itt meg a telepen, ezt tudni kell, hogy elég nagy szegénységbe éltek az emberek. Például a hamuzsírt még az 1930-as gazdasági válság idején is főzték otthon, nem olyan edénybe, hanem otthon, fazékba az asszonyok avval pótolták a somány gyári keresetet. Mert egy ilyen esetű favágó szobában a favágó a 15 gyerekével élt. Most az én őseimről mondom, itt azok maradtak, akiknek nagy volt a család. Ezek a családok ugye tömegesen jöttek, tömegesen mentek, viszont ahol egymás után született 10-15 gyerek, az már nem volt nagyon ahova elmenjen. Mielőtt megkérdezni János, elmondom, hogy az ágy, az a boldogasszony ágya, tehát abba a betegasszony aludt, aki szülte a gyereket, az apa az elhálóban, és a nagyobb gyerekek a földön aludtak szalmán, aztán reggel föl se pérték, zsákokba tömték, és este még szétszúrták. Úgyhogy ez egy sejtű favágószoba, ez hálószoba, nappali, konyha, gyerekszoba, minden benne volt. Fürdőszoba, a tárgyak próbálják ugyanazt ugye elárulni. Például olyan palatáblát őrzünk itt a múzeumban, hogy 70 éves.
Valaki még ma is hoz be tárgyakat? Még van, amit begyűjteni innen komandóról?
Abszolút mindent beveszünk most is, és igenis vannak, akik hoznak be tárgyakot, most kerülnek elé. Ugye itt a komandói embereknek nem saját volt a lakásuk, hanem most vásárolgatta meg mindenki azt a kis lakást, akkor most telekönyveztetnek, és most annyira jutottunk, hogy próbál mindenki saját önerejéből egy fürdőszobacskát építeni, a tetőt kijavítani, mert eddig a vállalati volt a lakás, most ezeket a szolgálati lakásokat, ahogy javítgassák, a padlásról különböző tárgyak előkerülnek. Akkor jönnek, és mondják, hogy kell-e, elveszed-e, vagy szétnéznek. Például a komondói napokon is elég sokan voltak innen helyből is, ennek én nagyon örülök, hogy kezdtem megírni azt, hogy igenis helyből is most már bejönnek az emberek, nem csak az idegenek. És akkor mondják, hogy ó, hát olyan nekem is van otthon, ott hányódik a padláson, láttam, majd behozom. És behozzák ezeket a tárgyakot. És a kézimunkák is ugyanúgy lassan elé kerülnek, volt, aki megőrizte, és behozzák, vagy a fényképeket is most nagyon sokan behozták. Például a tűzoltóságról szóló képeket, erdőről. Úgyhogy ilyen szinten örülök annak, hogy most úgy nem dobálnak el dolgokat.
Turizmus mennyire működik itt Komandón? Kocsis Béla polgármester úr.
Komandó jövője, már ezt tudjuk mi is, és nagyon sokan jártak Komandóra, beszélgettünk erről a témáról. Nem az erdő kitermelés fogja megmenteni a falut, bízunk ebben a jobb élet reményében, hanem a turizmus is. A turizmus bármelyik ágazata beillene itt a környékben, mert őszintén mondva, én többtől hallottam, és tudom is jól, hogy a táj téli-nyári varázsa azért csalogatja a vendégeket. És a turizmus bármelyik ágazatát meg kéne itt álmodni, és meg is fogjuk álmodni, az lehet egy bakancsos turizmus, az lehet egy kalandturizmus minden korosztály számára. De az igazi attrakció az lesz, amit a megyei tanács már többször is beszélgettem elnökurunkkal, többször beszélgettem a megyei vezetőséggel, és a megyei tanács ezelőtt 3 évvel megvásárolt itt Komandón a gőzmozdonyok gyöngyszemét, egy Kragusz típusú mozdonyt, amely Berlinben volt, gyártó a puskaporos világháború idején vagy előtt, és ez nyáron egy ilyen keskeny nyomtávú, befüggő attrakciós mozdony sétát lehetne Komandóra képíteni, mert itt a környéken én sokszor végig gondoltam térképet is nézegetve, hogy egészen Kostancától az alsó rész a Börögán, hogy jövünk a hegyek felé, a Vráncs, a Buzó vagy Brassó, nincsen egy ilyen jellegű attrakció, mert megvan a mozdony, még megvannak a simpárok, ez nagyon jó lenne, mert a megyei tanács az kisajátítást indított el ezelőtt egy pár éve, de tudjuk, hogy a román állam vagy a román kormány se siette el a dolgokat, hogy minél hamarabb a mi vagy az ők malmukra hajtsa vizet. Én ebben egy óriási lehetőséget látnék, és tényleg egy modern sipájának a megépítése. És nem hallok meg evel, épül egy nemzetközi színnek is megfelelő tábor, amely kimondottan arra fog szolgálni, hogy az ide látogatók, itt most már nem csak a turistákba kell gondolkodni, a sportolókra, akik télen vagy nyáron csinálják meg az alapozást a felkészülésre a sport tevékenységeknél, és ez nagyon sokat nyomna alatban, hogy mikor azt mondják, Na, kommandó, nézzük csak meg, van egy hatonférőhelyes, modern és civilizált körülmények között működő létesítmény, akkor ide érdemes eljönni. De ne feledjük el a régi rendszerbe, 1989 előtt is a román válogatottnak ide akarták kommandón az alapozási kantonamentes táborjukat megépíteni. Tehát van elképzelés, van mozgolódás, és én ezt nagyon szeretném, mert egymagában kommandó sokat nem tud előrelépni. De hogyha a megyei tanács közösen, és persze a megyei tanács is így akarja, és remélem, hogy így lesz, akkor én azt mondom, hogy egy pár éven belül kibontakozik a turizmus itt kommandón.
Említettük ezt a vonatos turizmust. A régi simpárból hány kilométer van meg, vagy most új el kell építeni? Mert régebben itt kis vonat közlekedett Kovásznáig.
1965-ben adják át a Kovászna kommandói útszakaszt. Addig persze a sínen volt a közlekedés a Kovászna város felé, de lassacskán az idők során a síneket fejlesztették, mert a 95-ös széldöntés is, amit kommandó is környékét végig seperte, és a statisztikai adatok szerint több mint 35 millió köbmétert fektetett a földre. A gyors kitermelését az erdőnek meg kell oldani és meg kell sürgetni, és akkor kezdték építeni az ilyen erdei utakot. És gyorsabb volt a szállítás, még lehet könnyebb is volt, mert csak egy mozdony, vagy kettő vitt naponta két rakományt elé Siklóra, és valahogy így háttérbe szorult. És akkor az anyavállalat, a Brafor, kezdte felszedni a simpárokat. Jelen pillanatban kommandótól a halomi részén van szűk 5 kilométer simpár, ami még érintetlen. Valamikor ez a felső simpár a Kisbaszkán keresztül és Feketalom Manicska felé, Dobroszlán felé, ez azt jelentette, hogy 26 kilométer simpár volt. Tehát kommandótól még van egy 5 kilométeres simpár, és itt már lehet lépni, mert az alatta lévő területét ezelőtt 4 évvel a kommandói önkormányzat betelekönyvesztette. Mert így láttam jónak, hogy elérkezik az az idő, hogy a tulajdonjog legyen rendben. De ezen kívül van még egy 11 kilométeres távolság a kommandó és a Sikló felső fele. Ott már jön a Sikló és a téréten keresztül egészen be a nagyállomásig létező vasút van. Ez maradt a sok vagyomból, ami a kisvasutat illeti.
A Sikló az működőképes?
Nem működőképes, sőt a bozót annyira felnőtte, hogy erős, persze az évi növekedés, ha megnézzük egy fának, hogy hogy van, és azon a részen a völgyecskében, mert egy ilyen bevágató völgyecskében van a Sikló, és azt sajnáltam, hogy annak idején, hogy nem voltak olyan szakemberek, akiknek eszükbe jutott volna, hogy azt az egy csodrású, egyből kötött 1200 méteres kötelet nem szabadott volna hagyni a földbe, hogy ott az széjjel máljon. Én a kisvasútról napokat tudnék beszélgetni, mert jó magam is vasutas családból származom, és megadódott nekem is az, hogy mint mozdonyvezetőként 2,5 év olyan szép életet éltem, hogy ez mesés csodás volt. Tehát a kisvasút az kommandó szívügye, és ezek után a megye szívügye is lesz, mert a megyének is lesz egy olyan attrakciós pontja, mint kommandó, ahova érdemes turistákat hozni.
Van sok panzió? Van, ahol elszállásolna turistákat?
Itt kommandón működő panziók száma az 4, és van egy motel, amely sajnos nem kommandó adminisztratív területén van. Sokan itt esnek tévedésben, félnek kommandóra, azt hiszik, hogy most ahol lakottházon, hétvigáz van, vagy van, az mind kommandó. Nem. Adminisztratív határok is vannak. Ez a kis településnek 9 adminisztratív határa van. Plusz még egy nagy megye határ, Buzó megyével, itt légirányban alig egy olyan 7 kilométerre megye határt képez. Tehát vannak elképzelések, vannak olyanok is, akik első alkalommal nem is, de második alkalommal, amikor jönnek kommandóra, az útjuk a polgármesteri hivatal felé vezet, hogy nincs véletlenül eladó terület, 10-ar, 20-ar, olyan is van, hogy 1 hektár is gondolkodik, de mindaddig, amíg a terület rendezési joga nincsen rendben, nem tudsz ígérni. És kikezik? Bukarest, Konstanca, ott, ahol tényleg nem látnak hegyet, a Brailla, a Galac megyek, ők szeretnének hétvégáznak terket vásárolni.
Hazai turisták kedvelik inkább kommandót, vagy a külföldiek?
A hazai turisták is járnak sokan, de amikor van a kommandói falunak, és ezelőtt még 2-3 évvel egybe esett a nemzetközi cigány folklór fesztivállal, amelynek egy akkora hord ereje van, hogy egy adott pillanatban 10-11 országban, nem sokan, ha szlovákok jöttek, 10-en a kubai jött másodmagával, a tatár nemzetségű jött, ötöd magával, a Japán, a Benelux államokból, Washington államból is jöttek, mert vannak haladó kezdők, és minden, mikor 200 valahány vendég jön, és ennek zöme Magyarországtól megkezdve külföldiek. Tehát ez a kommandó szó benne van az embereknek a az életjükbe, az öregebb korosztálynak is, de a fiataloknak is, mert az a nagy tatak itt Komondon annak idején erdőt termelt, Búzói, Vráncsai, vagy a magyar lakta területékről, mert tudjuk, Marosról jöttek ide, Hargita megyéből, sőt, Maromaros környékéről is dolgozni ide. Tehát azok egy bizonyos évet leértek, és mikor majd visszavonultak, hát volt miről mesélni. Meghívást kaptunk polgármesterekkel brüsszeli látogatásba, és a röptéren, mielőtt felszálltunk volna, hát egy kávét is, voltak egy kevés bátorítót is kért magának, nekem azt hiszem az volt az első alkalom, hogy repülőgépen ültem, és véletlenségből magyarul valaki mondta, hogy hol van a komandói polgármester. És egyszer megfordul egy félszolgáló kislány, és oda jött, és kérdezte, hogy ne haragudjanak, komandót hallotta. A nagytatája volt, itt erdőkitermelési mester, és a szomszéd településről származott Indorszura környékéről.
Néhány szót arról, hogy vadkárokkal küzdködnek-e, vagy nagy vadak bejönnek a portákra, ilyen gonddal fordulnak-e a polgármester úrhoz?
Az utóbbi 3 hónapban, vagy 4 hónapban, mondjam úgy, 5 medvetámadásunk volt. Ezt mi nagyon sokan halljuk, mert az utóbbi időben nem hallottunk mi ilyesmiről. Rengeteg erdő veszi komandót, és soha nem volt olyan visszajelzés, hogy medvetámadást lett volna, mert olyan volt, hogy elmentek málnászni, erdei gyümölcsöt szedni, gombászni, és hallották, vagy látták távolról a medvét. Ilyen visszajelzések voltak, de ilyen, hogy medvetámadás csak az utóbbi 4 hónapban történt meg, és persze ennek érdekében jó magam is részt vettem volt a bukarási tüntetésen, és sajnos, hogy van, és remélem, hogy nem fog ezután lenni, mert én szeretem a vadont és a vadot benne, de ki kell lőni, mert a medve az tényleg, hogy mondják, nem játék, Isten is ments egy áldozattól, mert még a telnet megcsapja, kiszaggat belőle morjából mindenféle, de hogy éppen ember áldozat ne legyen. És tudjuk, az ilyen medve, amelyik vérengző lesz, számíthat az ember, hogy probléma is lehet belőle.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
András Zsolt vagyok, komondói lakós.
Tanácsos is, és én úgy tudom, hogy az egyik panziónál ügyvezető.
Így van, ügyvezető vagyok a komondói Freeland panziónál, már 4 éve.
Honnan érkeznek a turisták?
Az ország minden pontjából, külföldről is, de külföldről kevesebben, de inkább innen Romániából.
Van olyan időszak, amikor teltházzal működnek?
Nyáron jól működik, nem volt probléma, egész nyáron jól ment, és télen. A tavas az ősz az elég gyenge. Függ az időjárástól is, milyen az időjárás, az hordozza aztán.
A turisták nagyon kedvelik, ilyen jó levegőt, nem sok helyen lehet találni ilyen szép környezetet, de aki itt éli az életét, annak milyen komandó? Egy fiatal embernek például milyen komandó?
Én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem itthon. El voltam itthonról ismerve, 5 éve jöttem vissza, és azóta itt maradtam, úgyhogy nem is akarok elmenni.
Sok a fiatal amúgy itt a településen?
Sajnos már nem. Egyre többen el vannak menve, mindenki elment külföldre, jobban érvényesülnek, mint itt nálunk. Elég gyenge.
Van-e szórakozási lehetőség a fiatalok részére, vagy marad a televízió, meg a rádió?
Inkább televízió, rádió, szórakozás, semmi nincsen. Fiatalok, úgyhogy ha nincsenek, szórakozás nincs kinek. Aki van, az már legnagyobb része ilyen középkorú. A fiatalokból kevés van.
Régebben híres volt a tánccsoport, a kórus, mozgalmas volt a kulturális élet. Miért nem lehet ma megszervezni?
Akik tánccsoportban voltak, azok legnagyobb része el van menve, a többiek pedig, akik itt vannak, jelenleg még túl kicsikék szerintem ahhoz, hogy oda kerüljenek, hogy táncolnak. Reméljük a jövőre, hogy már oda fognak nőni majd, hogy még fog lenni tánccsoport.
Akik elmennek, azok időszakosan mennek el, vagy véglegesen elmentek?
El vannak menve sok fiatal, úgyhogy azért hazajár. Soknak a szíve úgyis hazahúz, de sajnos lehetséges, hogy ott is maradnak.
Említette Zsolt, hogy volt elmenve, de hazajött. Itt képzeli el a jövőt akkor véglegesen?
Most volt a lakodalom, most nősültem meg 1-2 hónapja, és jelenleg itt maradnék aztán, hogy mi lesz, hogy lesz, nem tudjuk.
A feleség is ide való?
Ő is ide valósi. Eszem ágában sincs, hogy elmenjek. Én szeretem itthon, bízunk benne, hogy nem kell elmenjünk.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei komandón készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.